Nagy szeretettel köszöntöm azokat, akik most vannak velünk első alkalommal, és ugyanilyen nagy szeretettel azokat is, akik az előző két adás alkalmával már bekapcsolódtak a Mécsvilág hallgatói közösségébe. Mielőtt belekezdenénk a mai témánkba, szeretnék beszámolni a Mécs házatáján történt apró, de fontos változásról. Örömmel jelentem, hogy megújult a Mécs honlapja. Ugye korábban két honlap volt, ezek helyett most egyetlen közös felületen található mindaz, ami a közösségekkel és a lelki gyakorlatokkal kapcsolatban fontos lehet. A szépsége az megmaradt, egyúttal áttekinthetőbb és letisztultabb is lett. Az egysége miatt könnyebben kezelhető is. Elérése pedig a következő, mécshonlap.hu, ugye ékezetek nélkül, ennyi az egész, előtte semmi, mécshonlap.hu. Egyébként a korábbi két honlap is él még egy darabig, és bármelyikre rákattintunk, akkor azt megnyitva automatikusan átvezet majd erre a közös felületre. Nos, ami a mai műsort illeti, az előző adáshoz hasonlóan most is van vendégem itt a stúdióban. Aki figyelemmel kísérte a Facebookon a hirdetéseket, az már tudja, hogy ki ül itt mellettem, aki pedig nem, az már is megtudja, mert hogy átadom neki a szót.
Mellenné Simon Márta vagyok, 60 éves, jelenleg aktívan közszolgálatban dolgozom.
Hát engem már hallhattok a kedves hallgatók, csak még nem mondtam magamról túl sokat, úgyhogy most itt egy kicsit én is bemutatkoznám. Nyugalmazott kormánytisztviselő vagyok, az aktív koromban többféle dologgal foglalkoztam. A zenei általános iskola után vegyészmérnöki munkát végeztem, aztán közgazdasági területen dolgoztam, és hát érdekelt egyébként ezek mellett a teológia is. A kezdetek is ehhez kapcsolódnak, a feleségemmel, Mártéval való kapcsolatunk is, így a teológia kapcsán alakult ki. Elég sajátosan alakult ez a kapcsolat, csak úgy címszavakban röviden néhány emlékezetes momentum. Nem volt egészen úgymond normális az első találkozásunk sem, ugyanis egy gyászmisén találkoztunk, ahol a liturgiát gisztáros énekek adták, és ezek után csak úgy futólag egy pár szót váltottunk egymással, és én pedig meghívtam ezzel a pár szó alatt egy randevúra. De hát ez nem egy normális randevú volt, mert nem valami sétára invitáltam, vagy mozi látogatásra, netán koncertre, vagy kávézgatásra, esetleg táncra, vagy diszkóra, vagy túrázásra, hogy most más ne is mondjak, hanem hát egy teológiai előadásra hívtam, ráadásul egy szemináriumba. Nem ismertük ugye egymást, és egy kicsit meg is lepődtem, amikor az egy hónap múlva esedékes alkalommal ő végül is mégiscsak megjelent. És hogy ez milyen jelentős volt az életünkben, ez mutatja, hogy 30 év távlatából még mindig emlékszem arra, ahogy ő akkor beköszönt, azt mondta, hogy itt vagyok. Én pedig akkor tájban végeztem a teológiám, és nekem ebből a két szóból egy három másik jutott eszembe, hogy vagyok, aki van. Ugye ez az eredeti szövegkörnyezetben, az Ószövetségben, Isten, amikor bemutatkozik a választott népnek, akkor ott valami olyasmit jelent, hogy az, aki örökké van, az veled van, neked van, érted van. Isten a körülmények által is tud szólni, olyan sokféleképpen próbál velünk kapcsolatba kerülni, és én ezt úgy értelmeztem akkor, hogy talán nem csak Márti szólt most, hanem az Úr is szólt általa én hozzám, hogy ismerjem meg jobban azt a lányt, aki talán majd nekem van, értem van, esetleg velem lesz egy életen keresztül.
Még visszatérnék a találkozásunkra annyiból, hogy azért a mai fiataloknak ezt furcsa lehet így elmondani, hogy se mobiltelefon nem volt, se vonalas telefonszámot, se címet, se semmit nem tudtunk egymásról. Tehát azért ez a 30 nap, hogy találkozunk-e, vagy nem, azért ez így utólag visszatekintve, azt hiszem, hogy a gondviselés volt, hogy mégis összejött ez a találkozás.
Még betegek sem lettünk közben.
Igen. Visszatérve önmagamról néhány szót, én vegyes házasságban születtem, édesanyám evangélikusként óvónő volt, édesapám katolikus hitű és távírászként dolgozott, egyedüli gyermekként katolikus hitre lettem keresztelve. A 60-as évek végén szüleim vállalva azt, hogy a foglalkozásuk miatt bármikor esetleges meghurcolásnak lehetnek kitéve, templomi hittanra járattak, ezért a mai napig nagyon hálás vagyok nekik. Vasárnapi keresztény voltam kb. 25 éves koromig, amíg aztán egy hosszú kapcsolatot követő szakítás után nagyon magamra maradtam. Ekkor egy ismeretlen szinte felhívott, hogy mennek egy lelki gyakorlatra, nem mennék-e velük. Életemben nem voltam lelki gyakorlaton, igent mondtam. A pénteki bűnbánati napon teljesen összetörve, magányosan Jézus keresztjének tövében találtam magam, és a bensőmben azt a késztetést hallottam, vedd föl kereszted és kövess engem. Ez volt életem első komoly Isten találkozása, Isten élménye. Könnyezve, de mosolyogva álltam fel, és a halál után jött számomra is az élet, a feltámadás. Jézus már nem csak úr, hanem társ is lett az életemben. Teljesen megváltozott az addigi életem. A lelki gyakorlatozókkal, akikkel voltam, meghívtak az ő közösségükbe. Elkezdtem a Kerényi Lajos atyához járni, ecser is lettem. Életemben először találkoztam a gitáros énekekkel, részese lehettem az Egerszalóki találkozó szervezésének, az első résztvevők között lehettem, közös programok, kórházlátogatások voltak, és az volt a dolognak a lényege, hogy mivel mindenki idősebb volt nálam, hát nem itt találtam meg életem párját, de ezért ezzel ellentétben, tehát hogy nagyon-nagyon jó közösségnek lehettem a része, és gyakorlatilag egy vallását aktívan gyakorló keresztényé váltam. Aztán egyszer csak megint a Szentlélek jött az életembe, hogy egyszer csak a teológián találtam magam, a levelező tagozaton, ami már csak azért is érdekes, mert soha eszembe nem jutott volna, hogy ilyesmit tegyek, de valahogy a pap erről prédikált a homiliában a templomban, az újságban ez volt, hogy még 2 nap van a jelentkezésig, szóval egyszerűen nem tudtam nemet mondani, jelentkeztem a teológia levelező tagozatára, számomra kerekes atya nagyon meghatározó volt a professzorok közül, mai napig életemnek egy fő vonalát adja az ő vallomása, hiszek a véletlenben, mely mögött Isten arca nevet, és ez a véletlen, ez nagyon ott van az életem eddigi részében.
Én magam is hitüket gyakorló szülők mellett nőttem föl egy katolikus családban. Egy találkozó alkalmával aztán váratlanul egy közösségben megkérdezték tőlem, hogy kik voltak a legnagyobb hatással az addigi életemre. És akkor én úgy magamban felkiáltottam, hogy Jézus Mária, kik is valójában? És akkor gyorsan végig gondolva arra döbbentem rá, hogy igen, valójában ők ketten, Jézus és Mária. Megint csak így nagyon röviden címszavakban az eseményeket, Rákospalotán születtem, ottan a Jézus Szíve templomban lettem megkeresztelve, otthon a családban a Jézus Szíve és a Mária képek előtt imádkoztunk családilag, napi fohászokat, Jézus Szíve imádságokat, első péntekekre jártunk, Jézus Szíve kilencedet tartottunk, az úrangyal és a rózsafűzér ima a családban az napirenden volt. A nagybátyám szalézi szerzetes pap általa is a Mária tisztelet, különösen segítő szűz Mária tisztelet erős volt családunkban. A házasságkötésünk Mártival Jézus Szíve templomban történt, itt a pesti jezsuitáknál. Nászúton, Kőszegen voltunk, szintén Jézus Szíve templom. És hát akkor történt egy tragédia, elég korán meghalt édesanyám, akkor szűzanyához imádkoztam, mint égi édesanyánk, még inkább elmélyült ez a kapcsolat, a szűzanya tisztelet bennem, és ez a tragédia nem elválasztott, hanem valahogy közelebb hatott Istenhez. Hogy milyen elképzelésünk volt a családról? Mindketten a házasságra készülve több gyermekes családban gondolkodtunk, és a jövőnket valahogy úgy képzeltük el, ahogy egy zene is elmondja, a zene a számunkra mindig sokat mond, sokszor többet elmond a gondolatainkról, érzéseinkről, mint hogyha ezzel szóval próbálnánk azt körülírni. Pachelbennek van egy csodálatos zenéje, az a neve, az a címe a darabnak, hogy Kánon, és ebben összesen 8 hang, ami végig hangzik, végig hullámzik az egész zenén, ez van fölépítve egyre színesebben, és mi valahogy így képzeljük el az életünket, ahogy ez a zene is szól. Elindul a fiú társat keresni.
Találkozik a lány.
Szép nagy család, és mindegyik a maga hangján szól, de nem keverednek össze, nincs káosz belőle, hanem egymást kiegészítik. Mindenki saját személyiség, és egymást gazdagítják, így lesz szép tőle a család, és hát ezt átgondolva akár az egész társadalom is, a közösségeink is így épülhetnek fel.
Megállapíthatjuk így visszatekintve, hogy hát az első éveink azért nem a mi terveink szerint alakultak. Kiderült több vizsgálat után, hogy nem lehet gyermekünk. Erről az orvosok tájékoztattak minket, kezeléseket, terápiát kaptunk, a helyzet nem változott. Utólag egyértelmű lett számunkra, hogy ez az időszak kifejezetten egy kegyelmi idő volt életünkben, nem hogy elválasztott, hanem összehozott bennünket egymással, és legfőképpen Istennel is. Sokkal többet kaptunk, mint hogyha csak a magunk terve szerint alakult volna az életünk és a gyermekáldás. Többek között a közös imádságok, amik szintén számomra teljesen ismeretlenek voltak, az ima közösségek is. Ezek mellett egyszer csak egy baráttól meghívást kaptunk, mindez a 80-as évek vége, 90-es évek legeleje volt, hogy megüresedett két hely, nem lenne kedvünk csatlakozni egy karizmatikus közösséghez. Paralemoniában, Alakok-Szent Margit városában egy európai találkozó keretében rendezett lelki gyakorlatra lenne hely, ami nem mellesleg a Jézus szíve tisztelet forrása is. Elmentünk, fantasztikus élmény volt számunkra, és többen imádkoztak értünk gyógyulásért is. Ezek után tovább folytattuk a ima közösségi életünket, majd eljutottunk Mágyargyűdre. Itt a szűzanya közbejárását kértük, és életfelajánlást tettünk. Rájöttünk, hogy addig, amíg gépiesen mondtuk a mi atyánkot, hogy legyen meg a te akaratod, tulajdonképpen a saját vágyainkra gondoltunk, itt viszont le tudtuk tenni a mi kis csomagunkat, és azt tudtuk kimondani teljesen őszintén, talán először az életünkben, hogyha az ő terve megegyezik a mi elképzelésünkkel, akkor legyen meg az ő akarata. Tehát ezt először tudtuk kimondani az életünkben, és ezért fohászkodtuk, hogy megismerhessük az ő tervét, amit ő készített számunkra.
Egy picit ehhez kapcsolódnék én is ehhez a gondolathoz. Akkor döbbentünk rá, ezt utólag meg is beszéltük egymással, hogy amikor a mi atyánk, hogy gyerekkorunk óta imádkoztuk, hát ugye azt említettük, hogy keresztény családban nőttünk fel, és hogy a mi atyánknál már gépiesen mondtuk mindig a szöveget, miközben az ő akaratához érve, hogy legyen meg, aközben elszállt az én gondolatom, és egészen máshol járt, próbálkoztam, hogy igen, legyen meg az akarata, amennyiben így, meg úgy, ha, és akkor mindig hozzátettem a saját vágyaimat. És akkor ott döbbentünk rá, hogy itt pontot kell tenni a gondolat végére, és valóban legyen meg az ő akarata, és ne a mi akaratunkat akarjuk az övéként beállítani. Egy picit olyasmi lehetett ez, mint amikor az egyszeri hívő ember nagy lelkesen megfog egy Jézus szobrot, és beteszi egy talicskába, és elkezdi tolni a talicskát, ugye maga előtt Jézus szobrával, és akkor mondogatja magában, hogy követlek téged, Uram, bárhová mész. Hát ne így kövessük Jézus, hanem valóban keressük az ő akaratát, és azt próbáljuk megvalósítani az életünkben. Ezt az akkori lelkiállapotunkat egy kicsit talán segít megismerni az a zene, amit a következőkben fogunk hallani. Ez a felvétel egy női szerzetes rend, a magyar-széki Kármelita nővérek közösségének az énekét tartalmazza. A címe az ennek az éneknek, hogy Jézus ima, és ebben leltük meg azt a vágyunkat mi magunk is, hogy valóban Jézusban megmerítkezni, ahogy Szent Pál mondja, benne élünk, mozgunk és vagyunk, tehát, hogy az ő akaratát megvalósítva valóban azt az életet élhessük, amelyet ő tervezett el számunkra. Elengedve mindazt, ami addig betöltött bennünket, felszabadult végül is a hely Isten ajándékainak a befogadására. Az is ajándék volt már, ahogy itt utólag éreztük, hogy felismerhettük az addigi gondviselő kegyelmeket. Először a lelkünket gyógyította, aztán testi ajándékot is kaptunk, ezután született meg nagyobbik lányunk Teodóri, majd a kis húga is Kriszti. Körülnézve az életben látjuk, hogy milyen sokan hasonló helyzetben élnek, hasonló kereszteket cipelnek a házasságukban, vágynak a gyermekre, és sajnos nem jön a gyermek. Nagyon sok házaspárt láttunk magunk körül is, akik talán sokkal inkább megérdemelték volna a gyermeket, hogy ez beteljesedjen az életükben. Nem tudjuk azóta sem, hogy miért kapják néhányan, köztük mi is ezt az ajándékot. Azt tudjuk csak, hogy nem azért, mert megérdemeltük, nem azért, mert járt nekünk, vagy rászolgáltunk. Egyedül az Isten jóságából lehetséges ez, amiket megkaptunk. A korábbiak alapján talán nem meglepő, hogy mindkét lányunk keresztneve, második keresztneve Mária lett. Mindketten erős közösségi tudattal rendelkeznek. A kisebbik lányunk a hit otthoni hit, illetve a közössége, otthoni közösségünknek a hittantáboréban, a cserkész csapat különféle programjaiban, feladataiban vállal szerepet. Tavaly óta a helyi cserkész csapat történetének első női parancsnokaként is tevékenykedik. Nagyobbik lányunk pedig éppen 2015-ben, a szerzetesek évében belépett a Máriás lelkületű Kármelbe, a magyar széki Sarutlan Kármelita nővérek közösségébe. Családunk történetét én most itt abba hagynám, azzal, hogy egy kéréssel fordulnék a kedves hallgatókhoz. Egy pár pillanatra kérem, hogy gondolják végig a saját maguk és a családjuk eddigi történetét, eddigi életét. Mik azok az események, találkozások, kik azok a személyek, amelyekben vagy akikben felismerték a gondviselő működését saját életükben. Mi mindenért tudnak hálát adni, amik gazdagították az életüket, vagy ha nehézség volt, akkor erőt kaptak a viseléséhez. Kísérje a gondolataikat az előbb hallott Kármelita szerzetes közösség következő éneke, és kívánom, hogy minél inkább töltse el a szívüket az a belső öröm, amelytől szép lehet a napjuk, szép lehet az előttük álló időszak, szép lehet egész életük. És ha úgy gondolják, akkor két hét múlva újra találkozhatunk. Várom önöket itt a Mária Rádióban, a Mécsvilág következő adásában két hét múlva, csütörtökön. Addig is áldott napokat kívánva elbúcsúzik önöktől a műsorvezető Mellen Sándor és felesége
Mellen és Simon Márta.